Ugye a következő témaköreink vannak még hátra. Ugye az intrót láttuk, adatokat szintén láttuk. Most három dolgot csinálunk majd, ami egymáshoz kapcsolódik egyébként. Autentikáció, logikának az írása és push. És hogy ígértem, kevert lesz a dolog. Az adathozzáférést meg az offline dolgot az Androidon néztük meg, ezért aztán most az autentikációt azt Windowsom, hogy a demokráciában higgyünk és a sokszínűségben. Úgyhogy visszatérünk a KH-hoz, ami itt az Azure-nak a weboldala, és azon belül kiválasztjuk, hogy most egy Windows-os appot szeretnénk csinálni, és abból is egy újat fogunk most letölteni, C# nyelven. Ugye a build-en erről is volt sokat szó, hogy a Windowsnak az alkalmazás modellje hogy fog majd átalakulni, lesznek majd ugye, mondjuk mire ez a felvétel ki fog kerülni, addig ez biztos publikus lesz már, ugye úgy fogja, lesz kettő, lesz a Universal Windows, aztán most szerintem platform, igen, meg lesz a Classic Windows platform, és ezek lesznek a Windows 10-ben majd benne, szépen ábrázolom is, tehát Windows 10. És úgy lesz a dolog majd, hogy ugye a Windows 8.1-nél vezette be a Microsoft a Universal appok fogalmát, amik olyan alkalmazások voltak, amik képesek voltak futni telefonon is, meg táblagépen is. Tehát a Windows 8-os desktop verzión is. Viszont ez nem bináris azonosságot jelentett, hanem azt jelentette, hogy forráskód szinten volt ez megoldva. Tehát, hogy le kellett forgatni kétszer az appot, egyszer Windows Phone-ra, egyszer meg Windows 8-ra, és akkor annyi volt igazából a Universal appokban a pláne, hogy a kódnak a nagyon nagy részét meg lehetett osztani, mert ugyanazokat az apikat lehetett használni telefonról, meg Windows 8-ról. És akkor a Windows 10-nél ez nem így lesz, hanem még egy fokkal tovább viszi a Microsoft az integrációt, és helyette az lesz, hogy binárisan is azonosak lesznek a dolgok. Tehát biztos emlékeztek tegnap arra a demóra, aki látta a buildet, hogy fogta a prezenter a telefonját, rádugta egy HDMI kábellel a monitorjára, és Bluetooth-on hozzákapcsolt egy egeret meg egy billentyűt. És akkor a telefon az kiprojektált egy rendes asztali monitort, amin az emberünk rendesen tudta használni az alkalmazásait. Tehát mondjuk amikor a Word-ot beindította, akkor a telefonról a Word a monitoron teljes képernyőn futott, mintha egy rendes Word lenne. Tehát lényegében a telefont azt egy munkaállomásként tudta használni, mintha az egy PC lenne tulajdonképpen. És ez azért volt lehetséges, mert a Windows 10-ben, telefonos Windows 10-ben a Word alkalmazás, az egy-egyben, tehát bináris szinten ugyanaz a Word lesz majd, mint ami a modern app formájában a Windows 8-on tud majd futni. És akkor azért volt képes a telefon teljes képernyőre kirakni a Word-öt, mert egyszerűen ugyanazt a binárist használta, mint amit a tablet is használ, amikor ő raki teljes képernyőre a Word-öt. Tehát a Windows 10-nél ez egyesülni fog, és akkor lesz egy Universal Windows platform, ami binárisan kompatibilis lesz majd a telefonon, tableten, HoloLens-en, meg az összes eszköz kategórián, ami ezt tudja. És a Classic Windows platform az pedig, amit korábban hívtunk, mondjuk desktop alkalmazásnak hívtunk, tehát a .NET-es, Win32-es hagyományos alkalmazások lesznek a Classic Windows platform névvel illetve. Ez azért jó, mert volt némi zavarodás itt a nevekkel kapcsolatban, hogy egy modern app, Metro app, Universal app, Windows app, stb. És akkor ez a fogalom ez ki lesz tisztázva, hogy lesznek a Universal appok, ami az összes eszközön fog futni, és nagyjából a mostani Universal appoknak a leszármazottai, meg lesznek a Classic Windows appok, ami pedig a minden más, ami korábban volt. WPF, .NET, Win32, stb. Na és amit most letöltünk, az még nem egy ilyen Universal Windows app a Windows 10-es értelemben, hiszen most még Windows 8-nál járunk, de annak az előfutára, ugye egy olyan univerzális alkalmazás, ami tartalmaz Windows-os meg Windows Phone-os komponenst, és a kettő között az API-t, tehát a kettő között az API osztással tud működni. És itt azt fogjuk majd látni, hogy először is meg kell nyitnunk ezt a valamit. Azt kell látnunk, hogy ebben jelenleg még több különböző projekt is van. Egész pontosan három. Azért, mert ugye, ahogy mondtam, ez kódosztással működik. Ugye a múltkori alkalommal sokat beszéltünk arról, hogy mi a különbség a PCL-ek meg a shared projektek között. Ugye emlékeztek, a shared projekt volt az, ami nem lesz önálló DLL-be fordítva, hanem hozzá lesz másolva azokhoz a projektekhez, amiket bereferenciázzák. A PCL pedig az a projekttípus volt, ami külön DLL-be fordul le, és úgy lesz belinkelve az őt megreferáló egyéb projektekbe. Na és a Universal appok esetén, most a Windows 8 világában, ugyanez a mechanizmus van használva, van egy shared projekt, ez a shared projektben van referenciázva mind a kettő specifikus projektből, és akkor a Windows, illetve Windows Phone-ra úgy tudom kompájlolni, hogy akkor megmondom, hogy melyik a startup projekt, nyomok egy fordítást, és akkor a shared projekt tartalmát ide belemásolja, és úgy fordítja le. És akkor a shared projektbe azért tudok elhelyezni egy csomó mindent, mert API szinten nagyon hasonlít egymásra ugye a kettő platform, tehát amiket itt használok, azok az apik mind a kettőben jelen vannak. És Windows apoknál úgy van megoldva a Mobile Services integráció, hogy itt a shared projektemből hivatkozok Mobile Services-es dolgokra. Itt a shared projektemben van a mainpage.cs, és ebben hivatkozok ugyanarra a... tehát ez a tudó table, ez ugyanaz az objektum, mint amit korábban az Androidnál láttunk, ugyanaz az iMobile Service table, vagy Sync table. És a shared projektnek nincsenek nuget csomagjai, hanem az van, hogy a Windows-os, meg a Windows Phone-os specifikus projektében van benne az a nuget csomag, ami ugye a Mobile Services-nek a dolgait tartalmazza, és mivel mind a kettőben benne van ugyanaz a nuget csomag, ezért itt a közös projektben nyugodtan lehet használni ennek a nuget csomagnak a kódjait, hiszen akár a Windows-os, akár a Windows Phone-os verzióba lesz ez beleforgatva, mindenképpen ott lesz a mögöttes nuget csomag ténylegesen. És ugye itt a jó felső sokban látjuk is ezt a legördülő listát, hogy meg lehet mondani, hogy most éppen melyiket akarjuk szimulálni, hogy most tehát, hogy most melyiket szimuláljuk? Most azt szimuláljuk, hogy a Windows-os, vagy azt szimuláljuk, hogy a Windows Phone-os projekthez lesz hozzáfordítva. De tök mindegy, mert akármelyikhez fordítjuk hozzá, mindenképpen benne van ugye a Mobile Services-nek a csomagja. Tehát szépen működik. És maga az alkalmazás ugyanaz a Todo alkalmazás, mint amit korábban láttunk. Ha beindítom. Igen, kicsit bánom egyébként, hogy az összes Todo itemet kihúztuk, pedig olyan elegáns lett volna, ha most ugyanazok az elemek bejöttek volna. Ugye ott vannak azok, csak ki vannak pipálva. Úgyhogy ezen gyorsan tudunk is segíteni, közben rájöttem. Itt van a Refresh Todo Items hívás, és ugye ugyanaz a logika van benne, mint amit korábban láttunk az Androidnál, hogy a Todo table-nek egy link kérést küld. És ezt a link kérést ezt most kicsit megművelem, hogy a feltétet kiszedjük belőle. Akkor amikor fut, akkor hát egy pillanatra fölvillantak ugye az elemek, csak aztán valamilyen más szabályosság ezeket szintén el is rejtette aztán. Tehát ott van, csak aztán egy másik szabály elrejti őket, ne látszódjanak, de látványosan ugyanarra a backend-e van rákapcsolva, mint amire az Androidos is rá volt kapcsolva újkorában. Na de itt most ugye nem az adat hozzáféréssel szeretnénk bibelődni, hanem megyünk tovább, és az autentikációval kezdjük. Úgyhogy most már látjuk, hogy honnan jön a Mobile Services ebbe bele. Ugyanúgy kell vele tovább dolgozni, csak most egy Windows Phone-os projektbe írjuk majd a kódjainkat. Ugye autentikációt akarunk csinálni, azt mondtam első körben. És ezen belül is használjuk a Facebookos autentikációt több okból. Egyrészt, mert szerintem az a legelterjedtebb, tehát szerintem az kb. Minden konzumernek van nagyjából Facebook accountja, de nyilván ez egy nem tudományos gondolat csak a részemről. Másrészt a Facebook az elég szószátjár tud lenni, tehát attól be tudjuk majd kérni a usernek a nevét, meg egyéb paramétereit viszonylag könnyen. Meg szerintem az egy látványos demo, hogy akkor nem mondjuk a Microsoft fiókot konfiguljuk be, ami csak a Microsoftos platformokon bevett, hanem a Facebookot, ami gyakorlatilag minden platformon egyformán ismert. Na, ahhoz, hogy Facebookos autentikációt csináljunk, ahhoz nem kell sok munkát elvégeznünk, igazából három lépésre van szükség. Az első, hogy a Facebooknál be kell regisztrálni az alkalmazásunkat, mert a Facebook az nem fogad csak újabb kéréseket, tehát nem hajlandó csak úgy kiszolgálni, hogy jött egy alkalmazástól egy kérés, hogy logoljak be egy felhasználót. Tehát ezt ő nem fogadja így be, hanem ő azt fogadja be, hogyha megvan adva, hogy ez az alkalmazás, ami a kérést küldte, az kinek az alkalmazása, melyik fejlesztőnek az alkalmazása. Ha jól tudom, akkor az ingyenes a Facebooknál, de lehet, hogy nem, de én szerintem ingyenes, de nyilván ezzel tudják mérni, hogy melyik fejlesztő cég, vagy melyik fejlesztő ember mennyire használja a Facebooknak az API-ait, és ez alapján tudnak akár később bevezetni költséget, vagy méréseket prezentálni az adott fejlesztő számára. Ahhoz, hogy beregisztráljuk magunkat, ahhoz el kell látogatnunk a Facebooknak a developer oldalára, developers.facebook.com. Teljesen ugye ismerős a design. És itt lesz egy ilyen, hogy My Apps, és ezen belül tudok fölvenni egy új appot. Nézzük végig a folyamatot. Itt nem kell bedőlni ennek, hogy iOS meg Android, mert most mi ugye nem direktben az alkalmazásból fogunk logint küldeni, hanem az alkalmazás szól majd a Mobile Service-nek, és a Mobile Service fogja tovább küldeni a kérést a Facebook felé. Tehát a Facebook szempontjából ez egy website, ezt kell választanunk. Azt mondjuk, ez lesz mondjuk a Bálint Demo 2, és azt mondjuk, hogy Create New Facebook App ID. Hajrá. Jó van, akkor választunk egy kategóriát. És akkor nagyon kevés paramétert kell csak megadnunk, egész pontosan csak azt kell megmondanunk, hogy ennek az alkalmazásnak, ennek a szerinte webalkalmazásnak mi az URL-je. Milyen URL-ről fog majd érkezni a kérés, amit ez az alkalmazás küld. Van itt most egy csomó minden, ezzel nem kell foglalkozni, mert ezt a Mobile Services intézi, tehát ő fogja küldeni a kérést a nevünkben. Ez itt a fontos, hogy itt a site URL-t kell megadni, és a site URL pedig nem más, mint a Mobile Service-nek a saját URL-je, amit itt a dashboardon le tudunk nézni. Ez a https://barindemo1.azurmobile.net. Megint nem dőlünk be annak, hogy a Mobile Site URL, nekünk a sima Site URL kell. És ezzel igazából meg is van a konfiguráció. Itt van még egy pár paraméter, amin végigbírunk görgetni, de ez már számunkra lényegtelen, akkor véget ért a Quick Start, és itt van, amiért jöttünk. Itt van egy App ID, amit a Facebook generált ki, és itt van egy App Secret. És akkor ezt a kettő paramétert, tehát ezzel a Facebooknak azt mondtuk, hogy figyelj, erről az URL-ről fog majd jönni kérés, amit légy szíves szolgálj ki, de hogy megakadályozza azt, hogy bárki a mi URL-ünk ismeretében kamu kéréseket küldözgessen, ezért van ez az App Secret, amit vissza kell másolnunk a Mobile Service-be, hogy ezt a secretet elküldve tudjon a Facebooknak kéréseket küldeni. Tehát ez az autentikáció a Facebook felé a Mobile Service-ből. Tehát itt az App ID, itt az App Secret, és azt hiszem ez a jelszó, ilyen szép kis token mind a kettő. És akkor ezeket kell visszamásolnunk a Mobile Service-ünkben az Identity fül alatt, ide a Facebookba. Jó, ténylegesen most nem másolom át, mert ez már korábban be lett setupolva ugyanezekkel a paraméterekkel, tehát már létezik nyilván az alkalmazás, csak egyiket így kell létrehozni. És akkor ezzel meg is van a folyamatnak mind a kettő eleme, vagy a három lépésből az első kettő megvan. A Mobile Service tudja, hogy a Facebookhoz milyen regisztrációs adatokkal kell fordulni, a Facebook pedig tudja, hogy ezek az adatokkal, meg erről az URL-ről fognak majd jönni kérések, amiket neki ki kell szolgálnia. Tehát ez a szerveroldalunk meg is van, hogy eddig nulla kódolás, csak egy kis copy-paste húszárkodás. És akkor most kell befejeznünk a munkát a backendem. Rendkívül egyszerű, a Mobile Services objektumnak kell egy parancsot kiadnunk, hogy hajtsa végre a logint, és onnantól kezdve az egész folyamatot ő lebonyolítja helyettünk. De azt mondjuk, hogy a Windows appoknál egy kényelmes belépési pont az onNavigated to esemény. Ez fut le akkor, amikor az alkalmazásunk elindul, és megjelenik a page, ami éppen aktuális. Ide betesszük azt, hogy await app.mobileservice, ugye ez az objektumunk, .loginAsync, és loginAsyncnek a paraméterként át kell adnunk, hogy mégis milyen providerrel történjen meg a login, és azt mondjuk, hogy Facebook. Ugye itt a providernél látható volt röviden, hogy vannak egyéb opciók is. Ugye lehetne Google-t, Microsoft accountot, Twittert, meg Azure Active Directory-t is megadni providerként. Nyilván, ha ezeket valamelyiket adjuk meg, akkor ugyanígy be kell konfigurálni, mint ahogy a Facebookot bekonfigoltuk. És azt sem zárja ki semmi, hogy a usernek egy választást kínáljunk föl, hogy ő melyiket szeretné. Tehát lehet akár 3-4 gomb is, hogy akkor Facebook-kal, Google-el, ami éppen neki a legszimpatikusabb. Tehát azt mondjuk, hogy pont Facebook. És ennek a kimenete lesz egy user objektum, ami tartalmazza majd a userünknek a tokenjét, az ő azonosítóját tulajdonképpen, amit egy ilyen objektumba elhelyezünk, hogy tudjuk majd nyomon követni, hogy ez ki. Jó. Ugye beindult az alkalmazás, és akkor ennek a loginnek a hatására feldob az arcunkba egy ilyen login ablakot, és ennek a login ablaknak a tartalma, hát a formázás az kicsit tökéletlen, de azt látjuk, hogy ez a Facebookról jön. Ugye az volt a folyamat, hogy az alkalmazás szólt a backendnek, hogy a user be akar logolni Facebookkal. A Mobile Service backend megnézte, hogy oké, akkor mik a regisztrációs adatok, megtalálta őket, tovább passzolta a requestet a Facebooknak, aki feldobta ezt a saját szerveről ezt az oldalt. Ha ezt kitöltjük, akkor utána ebben a webbrowser controlban, amit belül van, amit a Facebook generál ilyen bejelentkezési token, az vissza fog menni a küldőnek, vagyis a Mobile Service-nek, ami valamilyen úton módon visszajutatja azt hozzánk az SDK-nkba, és akkor a C# kódban meg fog jelenni egy objektum, hogy akkor itt a bejelentkezett usernek a hozzáférési adatai. Azt mondom, hogy login. Most a Facebooknál ugye megtörténik az autentikáció, visszapasszolta azt a mobile service-nek, ami letolta azt a kliens oldali SDK-ba, ami belerakta ezt ebbe a szép user objektumunkba. Ami így néz ki. Próbálom elkapni úgy, hogy lássátok is. Nem megy. Na jó, akkor megkicselezzük. Azt mondjuk, hogy print screen. Aha, és így már nem tud elmenekülni. Na, így néz ki. Kettő dolog van benne. Van egy user ID. Ez a user ID az én Facebookos user ID-m. Tehát innentől kezdve ehhez tudok hozzá menteni paramétereket, mert mindjárt nézzük is, hogy ennek mi a lényege. De hát egyszerűen fel lehet fogni. Ehhez tudom elmenteni, hogy akkor az ilyen ID usernek ez a settingje van. És akkor ez később persze ugyanaz lesz, hogyha megint beloggolok. Ez pedig egy ilyen autentikációs token. A tokent azt arra tudom használni, tehát ez több célt szolgál. Az egyik, hogy lesz egy ID-m, ami a user-t azonosítja. Már önmagában ez hasznos. A másik, hogy ami milyen nézzük majd a logikát, a server oldali logika részét a mobile servicesnek, miután a user belogolt itt, utána, amikor a server oldalon műveleteket végez, tehát mondjuk beír egy új sort egy táblába, akkor a mobile services backend az le tudja kérdezni, hogy ő kicsoda. És ez azért fontos, mert hogyha én magam küldeném föl, hogy én ki vagyok, akkor nyilván azt lehetne hamisítani. Tehát megtehetném, hogy egy támadó a HTTP kérést azt megváltoztatja, és felküldi, hogy igazából én nem is én vagyok, hanem mondjuk a főrendszergazda. Tehát, hogyha önbevallásos alapon működne, hogy én mondanám meg a mobile services backendnek, hogy én ki vagyok, akkor ott lehetne csalni. Viszont, hogyha ezt az autentikációs mechanizmust használjuk, akkor nem úgy fog fölküldődni a backendre az én azonosságom, hogy beírja a HTTP requestbe az én user ID-mat, hanem valamilyen komplikáltabb módon, amit nem lehet kicselezni. Tehát a server oldalon lesz egy biztos pont, amikor én csalás kizárt módon tudom, hogy a user kicsoda, mi az ő ID-ja. És akkor a server oldalon tudok elmenteni a userhez sorokat, és mondjuk tudom korlátozni az ő hozzáférését, hogy később csak azokat a sorokat olvashassa vissza, amihez az ő ID-ja lett elmentve ugye a server oldalon. Tehát ez fölmegy a server oldalra biztonságos módon, és tudom használni jogosultságkezelésre. És a harmadik, amire ez jó, az pedig a user nevében való eljárás. Ugye a usernek lehet, hogy a Google-nél van a naptára, lehet, hogy a Microsoftnál, a Facebooknál vannak az ismerősei, meg a kontaktjai. És itt tovább, tehát ezek a user azonosítók, ezek hozzáférést engednek a usernek a digitális életéhez. Tehát lehet mondjuk a naptárába elhelyezni ezt, azt, azt. Nyilván ez minden providernél úgy van megoldva, hogy ehhez külön jogot kell kérnünk. Tehát azért, mert belogoltam egy alkalmazásba mondjuk a Microsoftos fiókommal, attól még az alkalmazás nem kapott jogot ahhoz, hogy az összes e-mailemet elolvasgassa. Ehhez neki külön kérést kell tennie, ami úgy néz ki, hogy itt a login async hívásnak van egy paramétere, egy plusz paramétere, nem ez, hanem ez. Na most sikerült ilyen félhomályosan elkapni. Tehát itt a provider után van még egy paraméter, és ebben a paraméterben tudok átpasszolni az adott providerre jellemző kéréseket. Ezek a kérések ezek jellemzően ilyen kis szavacskák, mondjuk, hogy VL Basic, vagy VL Kalendár, vagy ilyesmi, a Windows Live esetén. A Facebooknál ugyanez van logikailag, csak ott mások a konkrét szavak, amiket le kell írni. És akkor az történik, hogy mondjuk kérek jogot a user falára való posztoláshoz. Amit úgy teszek meg, hogy ide beírok egy plusz stringet, hogy post wall, vagy valami ilyesmi. És amikor a user belogol, akkor a login után fel fog jönni plusz egy prompt, még a Facebooktól, még abban a login ablakban, amit láttatok korábban, hogy engeded-e, hogy a Bálint demo egy alkalmazás posztoljon a nevedbe a Facebookra. Igen, nem. Csak hogyha igent mondasz, akkor az a token, ami ide kiszületett, ez a token, ez egy ilyen mágikus tokenné változik, amit használva, tehát amit a Facebook megfelelő API-nak elküldve, a user nevében el tudtok járni. Mondjuk lehet posztolni a falára, vagy a naptárába firkálni, vagy megnézni a kontaktjait. Nyilván minden providernél más és más, hogy ő mit enged, de ez is egy haszna ennek a login mechanizmusnak, hogy a user nevében tudunk eljárni, és elég szorosan lehet integrálódni az ő életébe az appunkból. Persze ezt nyilván nem szabad túlzásba vinni, mert hamar le tudjuk töröltetni az appot, hogyha telesztemeljük a falát mindennel. De biztos mindenki ismeri azokat a vicces kis posztokat, hogy a nem tudom, Tóth János meghívott, hogy itt van 20 arany, és akkor ebből tudsz most játszani a nem tudom, Farmville-ben, vagy Alipen. Tetszik, na ilyen posztokat ugye ezen keresztül lehet kirakni a saját apjainkból. Jó, tehát ő volt az autentikáció, ezzel a userünk beautentikált, már tudjuk, hogy ki ő, de még azt is megbeszéltük, hogy ezt mire lehet használni, de még ezt nem láttuk ténylegesen. Úgyhogy menjünk tovább a következő részre, ami ehhez szorosan kapcsolódik, és a szerver oldali logikának a lehetőségei. Mondtam, hogy a mobile services az meglehetősen tranzakció vezérelt, tehát akkor lehet logikát végrehajtani, amikor valami történt. És ez a valami, ami történik, ez több különböző dolog lehet. Az első és legkézenfekvőbb az adattal kapcsolatos műveletek. Beszéltük korábban ezt a SAK alkalmazást, ami kiváló állatorvosi ló. Az a mondás, hogy a SAK alkalmazásban játszik egymással két user, mind a kettő be van logolva, mondjuk egyik Facebookkal, a másik Google-lel, tök mindegy. És amikor a Facebookos megtette a lépését, akkor akarok szólni a Google-ösnek, a másik usernek, hogy te vagy sorom. Ilyenkor az a legcélszerűbb, hogyha rögtön, amikor bekerül az adatbázisba, hogy az első ember mit lépett, rögtön tudok is szólni a másiknak, hogy te jössz. És ezt teszi lehetővé a mobile services-ben az első ilyen logikai bővítési pont, ami itt a script névre hallgat. Itt az volt, hogy belementem a data fülre, belementem a táblába, és a táblán belül pedig van egy ilyen script fül, és ebben a script fülben tudok a táblának az egyes módosulásaira műveleteket definiálni. Ezek olyanok, mint az SQL triggerek, hogyha azt valaki ismeri, de nem azok valójában. Az SQL trigger pont erről szól, hogy amikor egy táblába írás, olvasás, módosítás vagy törlés történik, akkor fusson le valami SQL kód. Ez logikailag hasonló, hogy mondjuk a táblában íráskor történik valami, és akkor ez a kód lefut, csak ez nem SQL triggerként van implementálva, hanem valamilyen más módon, és nem is SQL-t futtat, hanem esetünkben éppen JavaScript-et. De ugyanez lenne egyébként akkor is, hogyha a másik opciót, a .NET-es backendet választottam volna, akkor lenne egy ilyen todo item controllerem. Hogyha valaki ismeri a webapit, akkor tudja, hogy a controller az ugye a adott táblának a kiszolgálására lenne való. És ilyenkor a controllernek lennének actionjei, és oda lehetne ugyanezt írkálni. Itt ugye nem kontrollerek vannak, hanem itt ilyen JavaScript scriptecskék vannak. Ugye most azt látjuk, hogy ezt a portálon szerkeztem, ami elsőre megint csak fura lehet, hogy ezt miért a portálon keresztül kell reszelni. Itt is megtehetjük, itt is van syntax highlighting, csak hogyha valakinek bizarr, hogy böngészőből szerkeszt kódot, akkor van kiút. A Visual Studio-nak van egy ilyen Server Explorer nevű ablaka. Ez már régóta benne van, ezt használjuk többek között SQL szervereknek a Visual Studio-n belülről való piszkálásához is. De ha valakinek föl van rakva az Azure SDK a gépére, akkor ebbe a Visual Studio-ba beleépül egy Azure fülecske. Itt van. És ebbe az Azure fülecskébe lesz olyan, hogy Mobile Services, amit némi gondolkodás után ki is nyit. És itt lehet majd megtekinteni, a Visual Studio, na itt is van, Bálint Demo 1. És akkor itt van mondjuk a todo item tábla, és a todo item táblának az egyes műveletei. És akkor duplán rákattintok az insertre, akkor ugyanezt látom, mint amit a portálon láttam, csak itt már Visual Studio belülről, ami egyel kulturáltabb, mint hogyha a böngészőn keresztül reszelném. És a teljesség kedvéért, nem tudom, ki az, aki a Git-et ismeri, Git, mint verziókontroll rendszer. Na, ez viszont tök jó, ez szinte mindenki, sokan. A Mobile Services az egyben egy Git repository is egyébként. Amikor akár a portálon, akár a Visual Studio-ban szerkeztek egyet, az egy Git commitként jelenik meg egyébként. És ez a Git-hez hozzá tudok férni manuálisan is. Ennek a Mobile Service-nek van egy ilyen configure füle, és akkor ezen keresztül tudok hozzáférni a Git-hez. Tehát, hogyha valaki jobban szeretné ezt verziókontrollálva lehozni a saját fejrendszerébe, akkor ezen a Git URL-en keresztül hozzáférne, és akkor tudná a Git repót direktben is piszkálni. Jó, de ez a Visual Studio szerintem ez a legegyszerűbb, talán meg ez a legbarátságosabb, hogy nem a portálon, hanem a Visual Studio-ból szerkeztek. Ez az insert script, ugye néhány paraméterrel érkezik, az item paraméter tartalmazza azt a sort, ami be lesz szépen írva. Tehát ennek az itemnek esetünkben lesz egy ID, egy text, egy isComplete, stb. Mezői lesznek, amiket lebírok kérdezni. A user az a felhasználóm, aki be van jelentkezve. Hogyha nincs bejelentkezve senki, akkor ez null. Egyébként meg ezen keresztül bírok hozzáférni a usernek az adataihoz. Ugye ez az a objektum, amit nem a kliens küld föl valamilyen könnyen hamisítható módon, hanem a backend találja ki a cookie-ból valahogyan, kevésbé könnyen hamisítható módon. És a request pedig egy ilyen kapcsolattartó objektum, amin keresztül el tudom érni a mobile service-nek az egyéb szerveroldali API-t. Ennek a használata rendkívül egyszerű. Azt akarom, hogy mondjuk minden egyes itemhez legyen elmentve, tehát minden sorhoz legyen elmentve, hogy azt kiírta be. Akkor azt mondom, hogy item.userid egyenlő user.userid. Ez azért érdekes, mert az itemnek ugye nincsen userid mezője alapból. Ugye az item az a todo itemből érkezik, a todo itemet látok ilyen felvillantásszerűen, ennek jól láthatóan nincsen olyan mezője, hogy userid, de tök mindegy, mert van ez az automatikus létrehozó mechanizmusa a mobile servicesnek. Ha olyan oszlopba írok, ami nem létezik, akkor létrehozza. Tehát itt majd lesz egy user ID mező. A user.userid pedig ugye a biztonságosan hozzáférhető ID-ja a kliens oldalról. Na, itt mi a probléma? Az a probléma, hogy ezt nem zártam le. Igen. Jó. Futtatjuk megint. Most gondosan belogolunk. Megvárjuk. Na, mi van? Egyébként annyi, igen, sikerült neki. Egyébként annyi könnyebbséget lehet tenni a userek számára, hogyha mondjuk a Microsoftos platformon a Microsoftos login módszert használjuk, tehát a Microsoft accountot, akkor nem kell ezt kivárni, ezt a tortúrát, hanem olyankor elsőre megkérdezi a usertől, hogy akarod-e, hogy ez az alkalmazás elmentse a te login infoidat, és onnantól kezdve mindig azt el fogja menteni. Tehát ez gyorsabbá is tehető, hogyha nem Facebookos, hanem Microsoftos ID-t használunk, csak akkor nem lesz ugye közös az ID. Azt mondjuk, hogy beírunk egy olyan sort, ez a sort lesz a feed, the turtle, save, meg is jelent, szuper. És ugye a kliens oldalon nem írtunk át semmit, viszont a server oldalon az insert scriptet azt megváltoztattuk, és látjuk is, hogy itt a feed the turtle sorhoz bekerült ez a user ID mező, ami ki van töltve az én Facebookos user ID-mmal. Olyan módon, hogy ezt nem lehet elcsalni, tehát ebben biztosak lehetünk, hogy ez tényleg ez a user volt. Hogyha ezt akarom aztán használni, akkor a read scriptbe, readnél tudok definiálni korlátozásokat. Tehát itt némi mágiával meg lehet csinálni azt, hogy amikor valaki ebből a táblából kiolvas sorokat, tehát mondjuk ír egy olyan feltételt, hogy a return all rows, mindent kiszed, akkor a server oldalon leszűkítem a sorokat, hogy csak azokat a sorokat kapja vissza, ami az ő user ID alatt lett létrehozva. Vagy ami ennél egyáltalán komplexebb és realisztikusabb példa, van itt a Microsoftban egy házi pénztár applikáció, nem egy nagy ívű valami, tehát az kb. A legalja. Ugye a házi pénztár az arról szól, hogy van a recin egy vaskazetta, abban van a pénz, amikor valaki mondjuk rendelt pizzát, és ki kell fizetni, akkor abból fizetik ki, és aztán később, amikor visszafizeti a pizza árat, akkor meg oda rakják be. Csak ezt nyilván nyomon kell követni, hogy ki vett ki pénzt, meg ki rakott be pénzt, és erre van a házi pénztár. Amit az új idők szavának megfelelően egy univerzál appon keresztül intéznek a lányok. És ez egy okos univerzál app, mert föl van készítve arra, hogy akár több cég is lehet, és cégenként több ember is lehet. Szóval ilyen nagyon durva multi-multi kapcsolatok vannak benne. És úgy van megcsinálva a mobile services backend-el offline szinkronizációval, hogy minden egyes alkalmazottról tudjuk, hogy melyik cégnél van. Amikor beír egy sort valaki, akkor nem az ő ID-ja kerül be, hanem az, hogy melyik cégnél volt ő. És amikor valaki lekérdez sorokat a táblából, akkor csak azokat a sorokat kapja vissza, amik ahhoz a céghez tartoznak, amihez ő is tartozik. Nem egy bonyolult valami egyébként, csak a triviálisnál már egyel komplexebb azért. Itt van a Petticash backend, ebben van a Receipt tábla, ami tartalmazza, ezt meg ne lássátok, mert aztán mi lesz, hogyha látjátok itt a pénzügyi információkat. Helyette itt van a Receipt táblának az insert scriptje, mindjárt be is töltődik. Itt még kommentelve is látjátok, és akkor itt hol van ez beírva? Itt van beírva, igen. Ezt a company ID mezőt, ezt beleszúrja minden egyes sorba. És a read itt igazából a fontos. Itt van ez a return filter draws. Azt mondja, ez a lényeg az egészben, kitúrja, hogy az a user, aki a lekérdezést megcsinálta, az éppen melyik cégnél dolgozik, ebből szedik ki ezt a company ID-t, és a queryhez hozzáadja szűkítő feltételként, hogy csak azok a sorok jöhetnek vissza, ahol a company ID az megegyezik az enyémmel. És És akkor az egy ilyen realisztikusabb példa, így lehet ilyen jogosultság ellenőrzést csinálni ezen sorok segítségével teljesen a szerver adai backendem. Na ez volt az első belépési pont, amikor a táblákra definiáltunk műveleteket. A második belépési pont, amin keresztül lehet programozni a szerver oldalt, az a scheduler. Erre nem is ér meg túlságosan sok szót vesztegetni, mert már a nevéből szerintem mindenki rájött, hogy ez mi lehet. Ez egy időzítő, ami valahány percenként, óránként, naponként, stb. Tud futtatni valamilyen műveletet. Remek példa mondjuk erre, mondjuk egy olyan alkalmazás, mint időjárás előrejelző alkalmazás. Ugye úgy néz ki, hogy a user rákérdez a szervernél, hogy Budapesten milyen idő lesz az eljövendő egy napban. Ugye, hogyha ilyenkor az időjárás alkalmazás ezt minden esetben tovább passzolná egy szervernek, és mindig onnan szedné le az infókat, akkor az a szerver azt agyon lenne terhelve, teljesen fölöslegesen, mert valószínűleg az előrejelzés az nem változik azért 30 percenél gyakrabban. Ilyen schedulerrel meg lehet ezt simán csinálni, hogy ez lefut 30 percenként egyszer, beszedi az infókat a mesterszerverről, bekesseli őket egy helyi táblába, és amikor a userek jönnek kérésekkel, akkor a userek a helyi táblából kapják meg az infót, és nem kell mindig a rendes szerverhez fordulni, és azt rommát terhelni. De ez bármilyen más karbantartásra, meg egyéb dologra is jó az időzített végrehajtás. És az utolsó pedig az API. Hűha, van itt minden. Valamilyen timeout lejárt. windowsleave.com. Ezt megvárjuk, hogy betöltse. És még lesz egy kétfaktoros autentikáció, és attól tartok. Nem. Nem kellett kétfaktoros. Jó, oké. Okay. Azt melegen javaslom, hogyha valakinek van az úros előfizetése, de igazából bármilyen live ID-ja, akkor kapcsolja be a kétfaktoros autentikációt, mert hát ja, rossz érzés volt, amikor nem volt bekapcsolva, és itt a belső supporton keresztül könyörögtem, hogy a külső support minél hamarabb nézze meg, hogy milyen loginok történtek a live ID-mal az elmúlt 6 órában, mert volt egy időablak, amikor kikerült a névjelszó, és ez azért cink, mert hozzá van kötve az éles az örölfizetésem, meg az összes e-mailem, meg a OneDrive-on, meg mindent, tehát kávé az életemhez hozzá lehetett férni egy időablakban. Szerencsére nem volt egyébként hozzáférés, de azért ez egy meleg néhány nap volt, amíg az kiderült, hogy volt-e, mondjuk az összes pénzügyi infom kikerült-e a világba, vagy sem. Úgyhogy inkább kapcsoljátok be a kétfaktoros autentikációt, és nyugodtabban alszatok. Ugyanaz vonatkozik egyébként persze a Google-nél, meg minden másnál is, tehát az necces. Na de ott jártunk, hogy mobile services-ek. És visszamegyünk a Microsoftos előfizetésembe, ahol az API-kat akartuk nézegetni. Az API egyébként egy rendkívül egyszerű valami. Az API az akkor hívódik meg, amikor kérést kap. Tehát minden API-nak van egy URL-je, úgy néz ki, hogy mondjuk barindemo1.azurmobile.net per API, és per az API-nak a neve ténylegesen. És ebben pedig bármilyen kódot lehet futtatni, és ezeket az API-kat tetszőleges HTTP kérésekkel, amikor szeretnénk, meg lehet hívni. Tehát ebbe az API-ba kerülhet bármi, amit ilyen on-demand módon végre kell hajtanunk. Például az alkalmazás akar, nem a táblából akar valamit lekérdezni, hanem valamilyen számolt információra kíváncsi. Akkor nem kell azt csinálni, hogy egy táblába fölveszünk egy kamu táblát, és akkor annak a read metodusára teszünk kódot, hanem ez egy tetszőlegesen hívható API, ami kívülről hozzáférhető, aki számára szeretnénk. Itt az a Hello World API például, majd nézzünk egy ilyen komplexebbet is mindjárt. Az így néz ki. Benne van, hogy exports.get, tehát a get, HTTP get kérésekre úgy reagál, hogy egy ilyen response.send-el visszaküldi ezt a hello from git stringet. Szóval úgy lehet meghívni, hogy azt mondom, hogy https balintdemo1.azumabai.net per API per Hello World, és visszakapom ezt a remek JSON fájlt, amit most elmentünk, és megnézzünk, hogy mi. És hát meglepő módon ez, Hello from Git. Tök jó. De ebbe az API-ba bármilyen kódot be tudunk tenni, tehát ez nyilván tudja a táblákat piszkálni, meg tud pusht is küldeni, ami az utolsó témánk. Ezzel láttuk ugye az autentikációt, meg láttuk a különféle logikai belépési pontokat, ugye a táblákhoz való hozzáférést, API-hoz való hozzáférést, meg a schedulert. Az utolsó, amit még nem láttunk, az a push üzenetek kiküldése. Ez egy ilyen közepesen komplex témakör, amit a Mobile Services kimondottan egyszerűvé tesz. Ugye a push munka folyamat az mind a három platformon létezik, tehát Androidnál, iOS-nél és Windowsnál is implementálva van. Logikailag ugyanaz, de a konkrét szereplők azok mások. Mert minden cég ugyanazt csinálta meg a saját eszközeivel. Az első szereplő az a mobiltelefon, az mondjuk nézzen ki így. Ezen fut az alkalmazásunk. A második szereplő az a adott cégnek a központja, mondjuk legyen mondjuk az Apple, ilyenkor ezt úgy hívják, hogy APNS. Ugye? Így hívják. És az utolsó pedig a saját szerveroldali backendünk, ez meg a saját. Mert nincs ékezet ebben az eszközben. Azt szeretnénk, hogy az alkalmazásnak bármikor tudjunk a backendünkről üzenetet küldeni. Ha ehhez fönntartanánk itt folyamatosan egy kapcsolatot, az rendkívül pazarló lenne, mert van mondjuk az a usernek 15 alkalmazása, komolyan annyi ilyen prüntyi alkalmazás van, hogy az ember nem tudja elmondani. Nekem például van Viberem, WhatsAppom, Telegram Messengerem, Skype-om, Linkem, ami most már Skype for Business, meg még Facebook Messengerem is, meg sima Facebook, meg Yammer, meg LinkedIn, meg Twitter. Szóval borzasztó, hogy mennyi ilyen kis printi alkalmazás van, ami lehet az embernek üzeneteket küldeni. És gondoltok bele, hogy mindegyik alkalmazás külön-külön nyitva tartana egy csatornát a saját központja felé, akkor a telefon az folyamatosan 10 TCP kapcsolatot tartana nyitva napi 24 órában. Ugye ez rendkívül megterhelné az antennáját, meg ezen keresztül nyilván az aksit. Ezért aztán nem ezt a modellt használjuk, tehát ilyen nincs. A legtöbb platform, tehát az iPhone meg a Windows Phone nem is engedi, a Google engedi, csak hát nem fognak örülni a userek, hogyha folyamatosan leszívik ugye az akkumulátorokat. Helyette az történik, a folyamatos üzenetküldő kapacitás, vagy üzenetküldő lehetőség fönntartása érdekében, hogy amikor az alkalmazás beindul, akkor be tud szólni mind a három platformon a saját központjába, hogy én szeretnék push üzeneteket kapni. Ezt nem nekünk teszi meg, tehát nem felénk szól, hanem az adott gyártó felé. Ilyenkor az adott gyártó központja konstatálja, hogy szuper, akkor ez az alkalmazás például ezen a telefonon akar majd pusht kapni, és visszaküld neki egy tokent, azt mondja, hogy remek, akkor te push identifier mondjuk a 23-as szám, és a telefonnak az op rendszere fog nyitva tartani egy csatornát a saját központja felé. Ennek az az értelme, hogyha az op rendszer tartja nyitva a csatornát, akkor azt lehet multiplexelni, hogyha 15 különböző alkalmazás ugyanezt eljátsza, akkor nem kell 15 különböző csatornát nyitni, hanem a telefon op-rendszer egy darab csatornát tart nyitva a saját központja felé, és ezen a csatornán keresztül fog majd minden egyes alkalmazásnak, mind a 15 alkalmazásnak a csomagja jönni, hogyha a küldés történik. Megkapta ezt a tokent, és akkor vagy most nyílt ki ez a TCP csatorna, vagy már nyitva volt, csak ez az alkalmazás is innentől kezdve be van rá regisztrálva. A tokent, amit megkapott a user, azt bepasszolja a saját szerveroldali backendjének, nekünk, ez itt már a miénk. És amikor mi szeretnénk üzenni a usernek, akkor szólunk az adott gyártóközpontjának, hogy kedves esetünkben Apple, a 23-as számú usernek akarunk üzenni. Az Apple tudja, hogy az melyik telefon, melyik TCP csatornán keresztül lehet hozzáférni, ő leküldi az üzenetet, és a telefon képernyőjén pedig megjelenik a prüntjögés, hogy tidüm, te jössz a sok játékban. Ez a munkafolyamat az összes eszköznél, ugye az benne a lényeg, hogy az alkalmazásnak nem a saját szerveroldalával, hanem a gyártó központjával kell kommunikálnia, azért, hogy akárhány alkalmazás is játssza ugyanezt a mókát, elég legyen egy csatornát fönntartani, és ezáltal rengeteget lehessen spórolni aksi időben, meg egyéb erőforrásokban. Eddig ebbe semmi mobile services nincsen, ez csak a diagrama, hogy a push notification kiküldés működik. A mobile services akkor jön be a képbe, amikor ezt megfontoljuk, hogy ennek a backendnek egy több dolgot is kell tudnia. Egyrészt be kell tudnia fogadnia ilyen tokeneket, ezeket el kell tárolnia valahol, és nyilván kell tartani, hogyha később kiküldött nekem, mondjuk a 23-as számú usernek egy push üzenetet, de visszajött egy error, hogy ez a user már nem létezik, mert letörölte az appot a telefonjáról, akkor neki ezt intelligensen karban is kell tartania, hogy a fölösleges userek ne legyenek a táblában, aki már lejárt, azt törölje ki, hogy ne kérjen neki fölöslegesen küldözgetni üzeneteket. A másik, amit tudnia kell, hogy amikor ő ki akar valamit küldeni, akkor kommunikálnia kell az adott gyártónak a központjával. És persze, nincsen szabvány, hanem az Apple, a Google meg a Microsoft az három különböző módon oldotta meg, hogy itt milyen protokollnak kell lennie. És az utolsó pedig, ami talán a legfontosabb, hogy Jól látszik ezen a folyamatom, hogy ez per user történik. Ha van 100 000 különböző userem, akkor nem lehet azt csinálni, hogy egyszer küldök az Apple-nek egy üzenetet, hogy akkor ezt légy szíves küld ki mindenkinek, hanem 100 000-szer kell elküldenem, hogy akkor küldj az egyesnek, a kettesnek, a hármasnak, a négyesnek, és egészen föl 100 000-ig egyesével el kell küldeni minden egyes usernek, hogy akkor neki menjen ki egy push. A Google az egyetlen, aki ebből a szempontból kicsivel kegyesebb, mert ő lehetővé teszi, hogy ezt ezresével becseljük, tehát hogy 1000 darab pusht kiküldünk egy üzenetként, de még ott is ugye 100 000 usernél ezt 100-szor meg kell tenni az ezres csomagolást is. Már nem engedi a Google se? Na, érdekes. Szóval akkor a Google-t ismerők szerint már egyébként nem is engedi ő sem az új formátumnál. Szóval a lényeg az, hogy nem elég, hogy neki regisztrációs feladatokat kell ellátni, meg ugye ismernie kell ezt a protokollt. Emellett ugye ez egy munkaigényes folyamat is, mert minden egyes userhez egyesével ki kell küldeni. És ugye 100 000 darab HTTP requestet kiküldeni, azért az eltart egy darabig. Főleg, hogyha az alkalmazás nem naponta egyszer kommunikál, hanem naponta akár többször. Mondjuk egy online játék, egy ilyen Farmville vagy Age of Empires vagy ilyesmi, az naponta nem egy pusht küld ki, hanem rengeteget. És nem egy usernek, hanem több 100 000-nek vagy milliónak. Na és a mobile servicesnek az utolsó képessége az ez. Ezt csinálj meg helyettünk. Ezt a részt, ezt úgy oldja meg, hogy lesz egy, az SDK-nak van egy ilyen hívása, hogy regiszter push channel. És akkor az egész komédiát lejátsza helyettünk, tehát beregisztrál az adott gyártónak a központjában, és ezt felküldi a mobile services backendre. Ott a backenden pedig a kapott tokent, azt valamilyen adatbázisba el is menti. Tehát az egész regisztrációs folyamatot megoldja helyettünk egy hívással. A második, amikor pedig ki kell küldeni az üzeneteket, az szintén megoldja. Az üzenet kiküldés a már korábban látott scripteken keresztül történik, tehát föl lehet venni egy API-t, egy ilyen mobile services API-t, ami mindenkinek küld egy üzenetet. De föl lehet venni olyan hívásokat is, hogy amikor a táblába egy sor be lett írva, akkor egy bizonyos usernek menjen ki egy darab push. Ugye a sakkjátékos alkalmazásnál az én sakk partnerem kap egy pusht, amikor én beírtam a saját lépésemet. Tehát lényeg az, hogy a kiküldést a mobile services végzi, ilyen szerveroldali scriptből történik, és a szerveroldali scripten belül kell egy API-t meghívni, és ő pedig ezt az API-t utána már alábontja, és lekommunikálja az adott gyártóval a pontos protokollt. Tehát ő maga elvizíti az üzenetnek a kiküldését. És az még benne nagyon jó, hogy az Azure-nak van egy ilyen Notification Hubs nevű technológiája, ami kimondottan arra van kitalálva, hogy ha van sok 100 000 userem, akkor ne nekem kell ilyen 100 000 darab kérés kiküldeni, hanem ő majd kihajítja. Ezt használja a Mobile Services a saját lelkén belül. Tehát megoldja a regisztrációt teljes egészében, és a push kiküldést is megoldja. Minden egyes userhez lehet definiálni ilyen tegeket. Megmondom, hogy ez a user, ez mondjuk férfi, 18 év fölötti, európai. Ezek ilyen tegek, amiket elmentek hozzá. És amikor üzenni akarok az embereknek, akkor azt mondom, hogy mondjuk az összes európai usernek, aki nem férfi, annak menjen ki az üzenetet. Ilyen logikai feltételeket tudok megadni. És akkor aki a szűrő feltételeken átment, annak az összesnek kiküldi az üzenetet a kiküldőke. Ennek a referencia alkalmazása az Olimpia volt, ugye a Szocsi Olimpia, ami tavaly volt. Minden három platformon voltak hivatalos alkalmazások, amik Azure-ral voltak megcsinálva, ugye ez sok millió user-t jelentett, és akkor minden egyes user az el volt mentve, hogy ő mondjuk magyar, akit a foci, pont nem volt olimpiának, mondjuk az úszás érdekel, abból is amit a 400 méteres hátúszás, és akkor amikor a 400 méteres hátúszáson a magyar csapat vagy a magyar úszók értek el valamilyen helyezést, akkor le volt szűrve, hogy akkor akinek ezek a tegek megvannak, az kapjon üzenetet, és így volt kiküldve a push. Hát ez egy jól skálázható infrastruktúra, ami az egész push kérdésre egy ilyen komprehenzív megoldást ad. És használni pedig a következőképpen kell. Visual Studio-ból egyszerű az élet szerencsére, mert még így is azért komplex tud lenni ez a konfiguráció, de erre kapunk egy varázslót, ugyanis azt mondjuk, hogy itt a Windows-os alkalmazás, azt mondom, hogy jobb gomb, és add push. Beindul ez a varázsló, és elvégzi nekünk a push konfigurációs lépéseket. Elsőként ezt a Windows-os applikációt, ezt beköti nekünk, tehát ahhoz, hogy egy Windows-os alkalmazás push-t tudjon fogadni, ahhoz be kell regisztrálni magát az alkalmazást a Microsoftnál. Ez megint csak ilyen regisztrációs célokat szolgál, ugye a Microsoft szeretné tudni, hogy melyik fejlesztő hány pusht küld ki a saját alkalmazásainak. Maga a pushküldés ingyenes egyébként, azt hiszem olyasmi limit van rá, hogy naponta és felhasználónként 500 pusht lehet kiküldeni. Az elég magas limit, ugye gyakorlatilag a usereinket azt óránként 25 alkalommal, vagy nem tudom, sok alkalommal lehet spamelni, és még akkor sem vagyunk a... Tehát pár percenként lehet még így is pushokkal bombázni a usereket. Tehát, hogy ingyenes és nagyon magasak a limitek. De a regisztrációs kötelezettség viszont megvan. Az első lépésben ezt csináltam meg, hogy beregisztráltam, hogy ez a Visual Studio projekt, az az én fejlesztői accountomhoz tartozó alkalmazás. A következő kérdésben meg kell adnom, hogy melyik mobile service fogja kiküldeni a pushokat, azért, mert ilyenkor legenerálja a mobile service-be a szükséges paramétereket, meg egyebeket. Mindjárt nézzük majd a hatását. Várjuk, hogy befejezze, elkészültünk. Na és akkor kettő dolog, vagy több dolog történt. Az első dolog, hogy az alkalmazásomban megjelent ez a BarinDemo1Push nevű objektum, ami tartalmazza azt a logikát, ami a usernek a beregisztrálásához szükséges. Ugye azon a szép színes ábrán, az volt az első munkafolyamat, ez a kód fogja elvégezni azt, hogy a user beregisztrálja most éppen a Microsoft központja felé, majd a tokent azt felküldi a mobile servicesbe. Az ez a kettő hívásban van. Összehúzom, hogy minél jobban lássátok. Ez a Windows.networking.push, akármicsoda, ez regisztrálja be a Microsoft felé az appunkat. Ez nyitja ki a push csatornát. És ez a második hívás, ez a get push register native async, blablabla, ez pedig beküldi a kapott tokent a mobile service felé. Tehát ez az első lépés a központ felé, ez a második lépés pedig a kapott tokent, ez a channel.urit, beküldi a mobile services felé. Egy kettő hívásról van szó, az összes mögöttes kommunikációt, meg egyebet, azt elfedi előlünk a mobile service. Ebben egy apró kis elírás van, ezt valamiért elírja mindig a varázsló, de mindegy, ezen nem akadunk fönt. Tehát itt ez a kód, ami elvégzi a regisztrációt, az apró szépség hibája, hogy még nincsen meghívva sehonnan. Tehát ahhoz, hogy ez a regisztrációs folyamat lefusson, ahhoz nekünk ezt meg kell hívni, rendkívül egyszerű, itt a korábban már látott onNavigateTo metódusból, ahol beraktuk a logint is, ide beírjuk ezt, hogy akkor, hogy van ez, push, ez az bindem, hogy push.uploadChannel, kész. És akkor ezzel az első résszel el is készültünk, amikor az alkalmazás elindul, akkor az uploadChannel-t meghívja, ami beregisztrálja a központjába, és fölküldi a kapott tokent a mobile service-be, ami elrakja valamilyen adatbázisba. Nem is kell létrehozni a táblát, ezt majd ő kezeli helyettünk. A második munkafolyamat pedig a pushnak a kiküldése. Ezt úgy oldotta meg a Mobile Services, hogy létrehozott egy API-t. Ez egy Mobile Services API. Itt a portálon meg tudjuk találni, itt a BarinDemo egy Mobile Service, annak az API fülecskéje. És ezen belül pedig itt van ez a Notify All Users API, amit a Visual Studio-ban is látunk. És ez egy teszt, tehát ez egy ilyen kamu teszt kiküldő valami. Ez annyit csinál, hogy kiküld az összes Windows-os usernek egy push üzenetet. A Windows-ra a push kiküldés úgy néz ki, hogy egy ilyen XML-t kell beformáznunk. Nem tud minden különbséget elfedni platformonként. Windows-nál a push kiküldéséhez egy XML-t kell beformázni, amiben benne van, hogy a pushnak mi legyen a kis ikonja, mi legyen az a nagy szövege, meg mi legyen a kis szövege. Nyilván az egyéb kettő platformon ez máshogy van. De miután ezt a push-t magát megformáztuk, utána a kiküldést, azt már ő csinálja meg. Itt van ez a push.vns.send. A VNS az a Windows Notification Service, megmondja, hogy akkor a Windows-osoknak ezt kell ezt kiküldeni. És az, hogy a VNS-nek ezt már milyen formátumon, milyen HTTP kérésként kell átadni, azt majd már ő elintézi helyettünk. Tehát ez pedig a másik lépés, a kiküldés. Ez megint csak nincsen meghívva sehonnan, ezért azt kézzel a böngészőből hívjuk majd meg, miután az egész folyamat az összeállt. Na, futtassuk az alkalmazást. Amikor az alkalmazás fut, most még nem, bejelentkezünk, és ugye be fogja magát regisztrálni a mobile service-ünkben. Ezt még nem tettük ki a GUI-re, de tudjuk, hogy nem kaptunk exception-t, tehát a háttérben megtörtént a regisztráció. Innentől kezdve ki van nyitva a push csatorna, és a mobile service-ünk az tud róla, hogy mi bekerültünk a halálistára, úgymond, és innentől kezdve ki van nyitva a push csatorna a gépem és a Microsoft központja között. Hogyha innentől kezdve az API-t meghívom, azt mondom, hogy itt ez az API, itt ez a Notify All Users, és ha ezt meghívom, akkor látnunk kell egy push üzenetet, ami befut, hiszen ez minden usernek, minden Windows-os usernek kiküld egy Hello World üzenetet. Ehhez előrántjuk ezt a HTTPS, bálindemo 1. akármi URL-t, csak most az lesz a végén Notify All Users, és itt is van, itt a Hello World push notification. Ugye meghívta az API-t, ami minden Windows-os usernek kipasszolt egy üzenetet, és ezt szépen meg is kaptam, ugye ugyanezt kapnám akkor is, hogyha ez a sokjáték alkalmazás lenne. És erre rákattintok, akkor pedig megnyílik az alkalmazásom. Kiküldtem egy párat, igen. És akkor ugye tudom folytatni, tehát a push-nak lehetne egy paramétere, ami az alkalmazáson belül egy ilyen navigációs URL, hogy akkor navigáljon a rengem arra a sakjátékra, amit a bandikával folytatok. És akkor itt tudna folytatódni az app-nak a végrehajtása. És akkor ez most ugye, szeretem ezt a hangot, csak azért nincsegtetem. Tehát ez nyilván, nyilván most egy kívülről lett meghívva ez az API, de ha ugyanezt a kódot, amit belegen, na, és már sok lesz a jobban. Tehát, hogy ugyanezt a kódot, ezt a Notify All Users kódot, ugye meghívnám, tehát ez ide van generálva a demo célokból, de hogyha ezt be akarom építeni élesben az alkalmazásba, akkor valamelyik API-ba ezt a kódot kell belemásolnom, és kész. Tehát ez kigenerálta, hogy ezt utána tudjam copy-paste-elni bárhová. Nyilván a Hello World helyett lehet valami épületesebb szöveg is, az ugye itt van beadva, tehát ez nyilván lehet bármi. Lehet az éppen beírt sornak a tartalma, vagy amit éppen szeretnénk. És ez volt a push. És akkor ezzel láttátok az összes fontosabb részét a mobile servicesnek. Ugye megbeszéltük, hogy mobile service, mobile app, az egyik az újabb verziója a másiknak. Azulban férhető hozzá, még mindig jön. Beszéltünk ugye az adatok adatkezelésről és offline szinkronizációról, ugye Androidnál. Aztán megnéztük az autentikációt, logikát, push-t, az pedig Windowsnál, de pont azért mutattam több platformon, hogy lássátok, hogy egy NuGet csomag van, az a NuGet csomag minden platformról hozzáférhető, és ugyanazokat tudja. Tehát a Xamarin az itt is segít, hogy vannak az apjaink, amiket Xamarinban írunk meg, és ezek mögé, az összes mögé be lehet tenni egy darab backendet, egy darab mobile services backendet, amit ugyanazon a módon lehet elérni mind a három fajta alkalmazásból. Surex. Ezek PCL-ek, úgyhogy igen. Igen. Szóval igen. Ja, visszaolvasom, tehát az volt a kérdés, hogy ezt lehetek Xamarin Forms-ba is csinálni? Lehet, mert ezek PCL-ek, tehát minden további nélkül bereferálható, és majd ügyesen kitalálja, hogy éppen mi a helyzet. Ugye a Xamarin Forms az azért jó, mert akkor azzal lehet megcsinálni azt, hogy egy GUI, egy kódbázis és egy backend, tehát az már tényleg elég szép történet, itt a mobile services-zel. Józsi.
Az API-dat meg tudod védeni attól, hogy külső hívást fogadjon?
Természetesen, erre nem tértem ki kellő súllyal. Mind az API-kra, mind a táblákra van egy ilyen jogosultság definiálva. Az API-nál nagyon egyszerűen látszik, mert rábökök, hogy API, és már rögtön ki is írja. A data-nál pedig el kell mennem a permissions fűre. Az van, hogy le van bontva. Jó van, nem akar. Szóval, valamit szerencsétlenkedik. Jó, nézzük az API-nál akkor. Itt most valami nagyon elmúlt, de azokon a gugikon, amiket láttunk. Sűrben, igen. Ugye látjuk, hogy ez egy best effort jellegű kiküldés, tehát így most van egy párat sűrben, és aztán majd dobálgatja, amikor ráér. Szóval lényeg az, hogy itt az API-nál is, meg a táblánál is be lehet állítani a permission-öket, és akkor megadom, hogy mondjuk a get műveletet, ugye HTTP get-et, azt kicsinálhatja meg. És akkor itt van az everyone, akkor bárki a netről egy böngészővel is akár. Az anybody with the application key, az a kulcs, amit láthatok az egésznek az elején. Az application key az még nem egy ilyen ultra biztonságos valami, mert ugye, hogyha valaki az appot letölti a store-ból, és visszafejti, tehát a subfile-t visszaforgatja, akkor simán ki tudja lopni az application key-t. Az egy elsőkörös védelem, hogy legalább nem minden hülye tudja akármilyen webcrawlerrel megtalálni az URL-ünket, hanem legyen rajta valamilyen védelem. az only authenticated users az ugye azt teszi biztossá, hogy aki meghív bennünket, az a mi appunkba be van logolva valamilyen általunk is ismert és elfogadott módon, és akkor már tudjuk a userenként szűrni, hogy akkor ha olyan user jött, akit nem ismerünk, akkor elhagyjuk a kérését. Az only administrators az pedig csak a belsősök számára. Ez praktikusan azt jelenti, hogy más apikból lehet hívni, de őt direktben nem lehet meghívni kívülről. Tehát az az ilyen belső, ilyen service apik, amikor kompozitálsz egymással több apit össze. Tehát igen, lehet védelmet rátenni, és ugyanezek vonatkoznak egyébként a táblákra is, ott is művelet szinten lehet definiálni, csak ott nyilván a műveletek az insert, a read, az update és a delete. Van-e még kérdés? Igen? Aha. Hát ez csak ilyen tökéletlen módon lehet írni saját autentikációs providert, amikor az történik, amit te szeretnél, de hogyha Facebookos autentikációt akarsz kevés munkával, akkor sajnos ez lesz az élmény. De másnak se lesz egyébként jobb, ne aggódj, úgyhogy a... Akkor megtartjuk a mai második szünetünket, mondjuk 16:45-ig, igen, és aztán következik a lezáró témánk, ami Xamarin Test Cloud és automatizált UI tesztelés.